Füles bagolyolvasó, Gárdonyi Géza, a csonkapók. Az idő már éjfél felé jár, a kocsi robogás elhalkult a Kerepesi úton. Jó leső csöndesség vonult be az utcámba. Mikor az ember nem tud aludni, azokra gondol, akiket szeret. Haza gondolok, de szinte megröstellem magamat, hogy mindjárt az én kedveseimre való gondolás egy pókot is juttat az eszembe. Az ördög vigye el azt a hitvány férget, hogyan kerül az most a gondolataim közé. De hiába, ha már egyszer eszembe jutott, nem tudok többé rá nem gondolni. Hogy a telet otthon töltöttem, a cselédünk egyszer valami tuskós erdei fát rakott a fás kosárba. Jó az ilyen fa a decemberi napokon. Egy-egy tuskó órákig elég degél, s még a parazsa is sokáig tartogatja a meleget. Ahogy egy délután ott ülök, pipázgatok a kályha mellett, látom ám, hogy a padlón egy kis fekete pók sétál. Sétál a könyvtartóm felé. Semmivel se nagyobb, mint két kis Szent János kenyérmag egymás végébe téve, de tán akkora sincs. A lába valamivel vastagabb és rövidebb, mint azoké a pókoké, amiket eddig megszoktam, s nem is olyan rut, mint a kerti pókok. Fekete pókot, s ilyen pókot én még soha se láttam. El nem tudtam gondolni, hogy ez a pók hogyan került a szobámba. Meg aztán karácsony után már se légy, se pók nincsen. Ez bizony szegény csak az erdei fában kerülhetett hozzám. Haj, hogy fázhatott a nyomorult kis féreg, s ki tudja, milyen boldog most, hogy valami neki ismeretlen meleg barlangba került. Tűnődött is talán, mikor fölébredt, hogy vajon medve barlang ez, vagy hogy más valami óriás állaté, és hogy nem lehetne itt valamelyik alkalmas zugban hálót feszíteni. Hát sétált a pók, talán éppen a könyvtartómat szemelte ki erre a célra. Annak a teteje pók szempontból csak ugyan alkalmas hely a légfogásra, próbálták elegen. De mégis bolonda spekuláció. A mi szemes pankánk úgy lesöprinti onnan holnap reggel, hogy hanyat heppen a földre és legföljebb csak annyit hal még, hogy niharusja a féreg. Aztán vége az életének a panka csizmája alatt. Fogtam egy üvegfedelű kis bádok szelemcét és beleijesztettem. Hadd töltse a hideg hónapokat a melegen. Hogy olyan szokatlan volt az alakja, meg is néztem ő kigyelmét az ablaknál. Hát jól mondtam, hogy olyan, mint a János kenyér magja. A felső teste olyan színű és olyan fényű is. Nem szőrös, az alsó teste fekete, olyan fekete, mint a holcén, és szőrös is, de nem borzasan szőrös, hanem mint a szép sima nemes kalapok. A lábai vastagok, olyan színűek, mint a felső teste, és így szabad szemmel nézve szintén kopaszok. De nini csak hét a lába, bal oldalon a második hiányzik. Keresem a hiányzó lábat, keresem a padlón, hogy én törtem ele, vagy hogy így volt. Nem találtam. A pók hát bekerült a könyves szekrényembe. Egy néhány hét múlva megint látok egy pókot a kályhám közelében. A falon ült. Melegedett. Ez már a megszokott sárgás házi pók volt. Sovány az Isten adta, szinte ráncos a hasa az éjségtől. A hosszú, vékony lábakkal körül csillagozott kis póktest, alig volt nagyobb, mint a lencseszem. Legyenek ketten, gondoltam, legalább eldiskurálnak a tavaszig. Oda tartottam a szelencét alája, és beletoltam a fedéllel. Azután oda tettem őket az ablak párkányára. Megnézem, hogyan barátkoznak. Hát nehezen barátkoztak. Csak ültek egymástól a lehető legtávolabb a császárzseményi kis fényes világos börtönben. Meg sem moccantak. No mindegy, majd megismerkednek. A fekete elvégre is erdei pók, barbár, talán komor és szótalan, emez meg talán műveltebb fajta, lehet, hogy idegennek érzi egyik a másikat. De hiszen lesz idejük egymást megismerni. Ott hagytam őket az ablakban, és hogy a hírlapok megérkeztek, olvastam. Fél óra múlva megint megnézem őket, hogy mit csinálnak, hát már akkor a házi pókot hevert a szelence közepén, 8 lába az égnek. A fekete megsétált körülötte diadalmasan. Hű, gyilkos gazember, hát te így barátkozol, egy darabig haragudtam rá, hanem aztán arra gondoltam, hogy a sárga pók talán beteg volt, semmiatt tölte meg a másik. Az állatok világában nem szokatlan ez, a farkasok is így gyógyítanak. A vadon élő emberekről is olvastam e félét, sőt ha meggondolom, mi köztünk is kiválóan emberséges az olyan, aki a szenvedőnek nem az arcát nézi, hanem a lelkét. Február végén megint egy pók jelent meg a szobámban. Ez már egészséges, gömbölyű kerti pók. Kicsi derék, nagy potró, sárgás barna szín. Akkora, mint a fekete, még tán nagyobb is valamivel. No ez összeillő pár, ahogy oda tettem őket az ablak párkányára, megnéztem az új pókot egy ötszörösen nagyító üvegen át. Hát éppen olyan bundája volt, mint a nyúlnak. Még olyan egyes fekete szálak is voltak a szőre között, mint a nyúlnak szokott lenni. Ült és nézett a fekete pókra. A fekete pók a szelence hátellenes oldalában ült. Nem mozdult, de apró kis arany szemei föltűnően tündököltek. Csak most vettem észre, hogy ennek a póknak olyan a szeme, mint az arany, de csak a négy felső. Koszorúgyanán sorakoznak a szemei a homlokán. Az alsó koszorú szemei kisebbek, s nem látszanak olyan aranyszögeknek, mint a felsők. És csak most jut eszembe, hogy talán nevén is kellene neveznem a két pókot. Bocsánatot kérek Herman Ottótól, hogy nem ismerem a pókok nemzetségét. Én bizony nem olvastam még az ő híres, jeles munkáját, s éppen nem érdekelt, hogy melyik póknak mi a neve. A név nekem csak annyit jelent, hogy valamelyik tudós egyszer nevet komponált rájuk. Hogy mi az a név, azzal sem a pók nem törődik, sem a magunk fajta tudatlan újságíró. Csak vártam, vártam, hogy megmozdul valamelyik. És eközben arra gondoltam, hogy ha talán az egyik férfi, a másik megnő, hogyan reszket most a szívük az örömtől. Milyen kár, hogy az ember nem ismeri a pókok arzát. A nagyító üveg is csak merev, indulat nélkül való arzot mutat. Pedig meg lehet, hogy a férfi úgy néz most a nőre, mint a Margita híres ellenállhatatlanja, a padon ülő monoklis gavallér, arra a barna nagyszemű kisasszonyra. De a szerelemnek micsoda bűvöletes nézése lehet az, ahol egyszerre 8 szembazsalit a leányra. Kivárom, gondoltam, akár meddig is kell várnom, és csupán azért fordultam egyet el, hogy szivarra gyújtsak. Hát mikor visszatérek, ott rángatózik már a szép kis nyúlszínű pók hanyat fekve, a másiknak a törme között. Ette a kannibál, visszatettem a szekrénybe. Most már nem csak haragudtam rá, de gyűlöltem is. Mikor a márciusi nap melegíteni kezdte a házunk falát, megint találtam egy pókot. Vénkeresztes pók volt, 3-szor akkora, mint az enyém. Valószínűleg most törülte ki a hosszú téli álmot a szeméből és kijött valahonnan az eresz alól a napsütésbe, hogy melengesse eldermett izmait. A tudósok kegyetlen kíváncsisága szállott meg, hogy vajon megeszi-e ez is a nálánál gyöngébbet. Előhoztam a szelencét, és beleugrasztottam. Az én pókom már akkor fehér szemfedőt szőtt a fenéken heverő holtakra sült lomhán és jól lakottan a fenék szélén. Hanem a nagy pók nem bántotta. Megült békén. 8 nagy fölhúzott érde között guggolt, rá se nézett a feketére. Nem bántja még, gondoltam, az állapotán eszmélkedik, hogy hova került. A fekete pók eddig háttal volt neki, s két lábbal az oldalbádogra támaszkodott. Most megfordult. Úgy fordult, hogy fejjel a nagy pók felé állott. Vizsgálta, így vizsgálja a hóhért az elítélt, gondoltam. Nem telt bele egy perc, a fekete megint megmozdult. Egy lépést tett a jövevény felé. Csak egy lépést. Ült megint nyugodtan és nézett. Már látom, hogy nem fél, megint megmozdult. Hol az első lábaival, hol a hátulsókkal egyet-egyet lépve húzódott lassan és óvatosan a nagy pókhoz. De szembe, mit akar? Még utóbb megérem, hogy ez a kis csonka haramia neki megy annak az óriásnak. Odaállt a nagy elé, az első lábai fölemelkedtek. A szája V alakra nyílt, de nem ugrott rá, maradt ebben a helyzetben mozdulatlanul. A nagy pók bizonyára nézte ezeket a készülődéseket, de amint én láttam, közömbösen guggolt a szelence szélében. Igaza van, a tigris csak nevetheti a macskát, ha a macskának az jut eszébe, hogy tigris szaggasson széjjel. A fekete így állott előtte egy darabig. Egyszer aztán rábocsátotta a lábát a nagy póknak a két előtte levő lábára. A nagy pók megmozdult mostan. Láttam, hogyan vonja visszafelé a lábait. A fekete ekkor megrohanta. Neki rohant egy olyan gyors mozdulattal, hogy ebben a pillanatban csak a lábak kevergését láttam azon az egy ponton. A következő pillanatban a fekete pók visszavonult. Nem fért a keresztesnek a testéhez a hosszú lábak miatt. És ültek megint mozdulatlanul mind a ketten, mintha nem történt volna semmi se. No hát, a pók világban elég furcsa a bemutatkozás. Negyed óra múlva megint megmozdult a fekete. Lassú, sétáló menéssel a háta mögé került az óriásnak. Csak ült megint, mintha semmit se akarna. Aztán látom ám, hogy emelkedik ismét a két első lába fölfelé. Azt hittem, rá fog ugrani, de nem ugrott rá. Úgy tett, mint az előbb. Ráeresztette lassan a két első lábát a nagy pók két hátulsó lába szárára. A nagy pók fölemelkedett. Ez a fölemelkedés abból állott, hogy a 8 láb maradt, ahol volt, de a test fölemelkedett közöttük majdnem a szelence üvegéig. Milyen jó, hogy a pók nem akkora, mint a teve. Egy ilyen fölemelkedés a legrémítőbb látvány volna a világon. A fekete visszavonult. Most már látszott rajta, hogy nem tartja magát erősebbnek. De az is látszott, hogy a nagy pók csak annyinak nézi a feketét, mint a nagy kutya a rácsahitoló pincsi kutyát. De micsoda gondolatok tüzelhettek a kis feketének az agyában. Az arca bizonyára a düh kifejezéseiben vonaglott. Még mindig nem mondott le, oldalt tett ellene ismét egy tapogatódzó kísérletet. Hanem a nagy pók megint csak eltolta magától. Utoljára még egyszer szembe ment a kis fekete a nagynak, és most minden erejének a kilövésével. Az a mozdulat, amint összecsaptak, olyan rázó volt, mintha két acélrugó pattant volna össze és rengett volna egy pillanatig a levegőben. E támadás után a fekete visszaült a fenék szélbe és lekutyorodott. Vártam egy néhány percig, nem mozdult többé, megnéztem megint egy óra múlva. Nem történt semmi se közöttük. Hanem ekkor azt vettem észre, hogy az én pókomnak az egyik lába, mindjárt a csonkaláb mellett, mintha jobban behajlana a szokottnál a melle alá. Oldalt fordítom a szelencét. A pókom elmozdul, a lábát ott hagyja maga mögött. No akkor megsajnáltam, a nagy pókot mindjárt kivetettem az udvarra, a feketét meg visszatettem szelencéstől a szekrényembe. Megfogadtam, hogy ha meggyógyul eltartom holtáig, s talán minden órában megnéztem, hogy éle még. Hát megélt a pogány, a negyedik napon beeresztettem hozzá egy korán világra szállott legyet, azt rögtön el is fogta és megette jó ízűen. S attól fogva minden héten adtam neki egyszer valamit. És most, hogy hazagondolok, ő is eszembe jut. Nem éhezik-e, nem tűz-e rá nagyon a nap, mikor besüt a szobámba. Úgy gondolok rá, mint akármelyik jó ismerősömre. Érzem, hogy ennyi latkozatom miatt sokan lenéznek majd engem, de nekem az mindegy. Ez a kis csonkapó kedves most már nekem. Tudom, hogy ismer engem, és lehet, hogy ő is éppen úgy gondol én rám, mint én ő rá.